Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató műsorának hallgatóit, Lovászi Máté vagyok. Mai adásunkban egy igen érdekes témát feszegetünk, ami azt hiszem, hogy nagyon sok ember fantáziáját megmozgatja. A mai műsorunk fő témája, hogy mit jelent nőnek lenni a 21. században, illetve hogy milyen szerepet töltöttek be a nők a régmúltban, illetve milyen szerepeket töltenek be, mert azt hiszem, hogy többes számban beszélhetünk, hiszen nem csak egy szerepnek kell megfelelnünk nekünk nőknek. Azt gondolom, hogy a 21. század az egy nagyon-nagyon nagy változást hozott az elmúlt évszázadokhoz képest. A műsor mai vendége állandó riportalanyom, és én nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásomat, Szabó Kocsisné Ökrös Ildikó. Ildikó, nagyon sok szeretettel köszöntelek téged a Babusgatóban ismét.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is ismét örömmel jöttem hozzád.
Nagyon sokszor beszélgettünk, azt gondolom, hogy köztünk egy nagyon jó baráti kapcsolat van, és sokszor dobáljuk egymásnak a labdát, hogy miről is kellene beszélni, és te nagyon sokszor ötleteket adsz nekem, hogy erről beszélgethetnénk, és el kell mondjam, hogy ez az ötlet is tőled származik, és én rögtön lecsaptam ezt a labdát. Azt gondolom, hogy nagyon sok édesanya fölkapja a fejét, hogy igen, milyen szerepeknek is kell megfelelnünk, hogy mi is a feladatunk ebben a 21. században. Hát akkor csapjunk bele! Miről is szól ez a szerep?
Hát igen, úgy, ahogy te is említetted, bizony egy anyának, egy nőnek is már ugye a kettő nem is ugyanaz, mert rendben van, hogy minden nő anya nő, de nem minden nő anya. Tehát, hogyha most már itt ezt elkezdjük kibontani, akkor kapásból már két dolgot említettünk. Én azért tartanám fontosnak erről beszélni, mert én úgy érzem, hogy nagyon nehéz szerepünk van nekünk a 21. században, független attól, hogy a férfiak szerepéről is lehetne, és akár érdemes lenne egy alkalmat el is szállni, mert az ő szerepük is bonyolultabbá vált, az ő feladatuk is sokkal-sokkal rétegesebbé vált, de most tényleg maradjunk itt inkább a nőknél. Azzal, hogy nekünk sok-sok szerepnek kell megfelelni, nyilvánvalóan szerintem sok-sok problémával kell szembenézni, és meg is beszéltük mi az elején, hogy egy picit más aspektusból fogjuk ezt most megvizsgálni, és nem kapásból a 21. század problémáival kezdenénk, hanem egy picit ilyen történelmi áttekintés, egy kis szociológus nézőpontból megnéznénk azt, hogy régen mi volt egy nőnek a szerepe, vagy egyáltalán a társadalomban hol volt a helye, és innen bontanánk ki, hogy aztán hogyan alakul ez úgy, hogy a végén azért akár az is előfordulhat egy nő életében legalább egyszer, de olyan nagyon jó lenne, ha csak egyszer a szerepkonfliktusba keveredik, és hogy mi is az a szerepkonfliktus. Tehát, hogy eddig tudnánk eljutni akkor a mai adásban.
Mikorra kell visszamennünk, hogyha ezekről a szerepekről, tehát korban, meddig kell visszamennünk?
Én nem fogok most nyilván minden koron végigmenni, de egyébként, ha az ősközösséget vesszük, és megnézzük az ősközösség társadalmát, ugye ott például a nőnek borzalmas fontos szerepe volt. Ő volt ugye a házi tűzhelyőrzője, és ő volt az, akinek nem szabadott hagyni, hogy a tűz kialudjon, mert onnastól kezdve akkor az egész családnak az élete vált bizonytalanná. Tehát, hogyha már az ősközösségi társadalmat nézzük, akkor már ott nyilvánvalóan meghatározó társadalmi feladattal rendelkezett a nő. Hogyha nagy ugrással tovább megyünk, és megnézzük az ókori civilizációkat, és mondjuk Görögországot kivesszük ebből a sorból, akkor azt látjuk, hogy az ókori görög demokrácia során, ami nagyon érdekes ebből a szempontból, mert mindig van bennem egy kérdés, hogy milyen demokrácia az, ahol a nőknek nincs szavazójoga. Tehát azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy csodálatos volt, amit elképzeltek, amit megcsináltak. Én kétszeresen is hálás vagyok a görögöknek, mert mind a grafológia, mind a disputa az ókori görögöktől ered, tehát nem vitatom el az ő érdemüket, de ha megnézzük, hogy hol volt a nőknek a szerepe, és hogy nem volt szavazójoguk, ami azt jelentett, hogy ilyen szempontból a rabszolgákkal voltak egyenjogúak, most egy picit csarkítottunk, de tényszerűen ez így volt, akkor azért én ezen a demokrácián egy picit ebből a szempontból elgondolkodnék, hogy valóban demokrácia volt-e. Ahogyan teltek a korok, nem bonyolódott különösebben a nőknek a szerepe, mindig másodhegedűsök voltak, ezt pontosan tudjuk a középkorban is. Ha emlékszünk arra például, hogy mesékbe még most is szembe találkozunk azzal, és főleg székely mesékben jelenik ez inkább meg az asszonyállat. Hát szóval ez a kifejezés is azt hiszem, hogy különösebben nem kell nekünk megmagyarázni, hogy ez mit jelenthet. Tehát ez sem azt jelenti, hogy maga mellé emeli a férfi társadalom a nőket, de például szintén a mese irányában haladva, ugye hát azért mi a szakmánkból kifolyólag nem mehetünk el a mesék mellett, amikor megy haza az ember. És ez teljesen természetes felnőtt olvasó számára, hogy az ember az a férfi, meg az asszony. Tehát van az ember, meg az asszony. Hát azért ez én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon erősen diszkrimináló információ számunkra is, hogy egyértelmű, hogy az asszony az egy külön kategóriát képvisel, és nyilván, hogyha elhelyezzük az ember mellett ebben a rendszerben, akkor egyértelmű, hogy nem fölé rendelési viszonyban van. Úgyhogy ahogyan szépen haladunk a korban, azt láthatjuk, hogy igazából az 1700-as években, most egy jó nagyot ugrottam, ott, mint hogyha valami egy picit mozdult volna, aztán tovább az 1800-as években, amikor azért megjelentek már szüffragettek, megjelentek azok a mozgalmak, ahol egy picit szerettek volna már többet maguknak kaparintani a nők, hogyha például a magyar történelmet vagy irodalmat vesszük, és ott mondjuk Szendrey Júliát megemlítjük az 1700-as, inkább az 1800-as években, ugye közbotrányt okozott azzal, hogy ő szivarozott, közbotrányt okozott azzal, hogy ő nadrágot hordott, holott itt egy tükröt szeretett volna tartani a férfiaknak, hogy azért mi is itt vagyunk, mi is szeretnénk több szerepet kapni az életben, vagy mi is szeretnénk olyan helyeken megfordulni, ahol egyszerűen nem is juthatunk közel, és ez még mindig csak az 1800-as évek. És akkor még Pierre és Marie Curie kapcsolatáról nem beszéltünk, Marie Curie-ről nem beszéltünk, aki egy fantasztikus ember volt. Ő volt az, aki igazából a tudományoknak az egyik legnagyobb képviselője volt ott rögtön a legelején. De az orvostudomány kapcsán is, hogy orvosok nem lehettek nők. Tehát nagyon-nagyon sokáig az első orvosnő, ő férfi ruhába végezte az orvosi egyetemet, és végig férfi ruhába járt, és a halálakor derült ki, hogy ő hölgy. Tehát azért én úgy gondolom, hogy az emancipáció az azért jó néhány évezredet váratott, vagy évszázadot váratott magára, mire oda került, hogy aztán mi is tudjunk adhatósan föllépni bizonyos dolgokkal szemben.
Tehát a korokkal, tehát a történelmi korokkal azért azt gondolom, hogy a nők egyre több szerepet vállaltak, és hogy tulajdonképpen mik is voltak ezek a szerepek, és hogy mikortól mondjuk azt, hogy na, ez egy szerep, és ezeknek a szerepeknek meg kell felelni, arról a következő részekben fogunk beszélni, most jöjjön egy kis szünet.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval, akivel a 21. századi nők szerepéről beszélgetünk. Nagyon izgalmas a téma, és itt a technikai szünetben csak így dobáltuk egymásnak, és csak itt villogtak, hogy erről is beszéljünk. Ugye azzal fejeztük be az első részt, hogy akkor egy kicsit, hogy ezek a szerepek, hogy mikor is váltak tudatossá, hogy ez egy szerep, ennek meg kell felelni, hogy egy kicsit erről a szerep történetiségéről, ha szót ejtenénk, még azért, hogy tisztán lássuk aztán az egész képet, hogy honnan is ered ez az egész.
Igazából, hogyha belegondolunk abba, hogy azt halljuk, hogy szerep, nyilván most már senki nem színházi szerepekre gondol, de még egyébként 30 évvel ezelőtt nem is volt ez a közfogalom tárgya.
Pont ez a 21. század akkor, hogy a szerep már nem az a jelentése, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt.
Így van. Most már nem kérdőjelezzük meg, mert pontosan tudjuk, hogy a szerep az azt jelenti, hogy nőnek, férfinak, gyereknek különböző szerepei vannak, akár párhuzamosan futnak szerepek, és aztán majd megbeszéljük ugye még egyszer talva arra, hogy kerülnek konfrontációba, hogy ezek a párhuzamos szerepek. De maga az, hogy szerep történetiség szempontjából azért egy sokkal-sokkal régebbi keletű fogalom, akkor még nem mint konfliktus helyzet és konfliktus okozó problémaként írták le magát a szerepet, hanem szintén a társadalmi és történelmi korok vetületeként megfogalmaztak különböző szereptípusokat. De nagyon érdekes, mert itt a társadalommal nagyon erős összefonódása van a szerepnek most is, csak ugye a régi világban egészen más aspektusból. Az első ilyen, ami nagyon-nagyon lényeges, a vele született szerep. Ez azt jelentette, nyilvánvalóan, hogyha belegondolunk, hogy vele született előjog, tehát nyilván meg tudjuk satszolni, ez kb. Az 1400-as, 1500-as években, földesúri jogok, stb. Ez azt jelentette, hogy különösebben semmit nem kellett tennünk azért, hogy nekünk legyen egy előjogunk, és mi ebben a szerepben nagyon szívesen helyezkedtünk volna bele most is, én úgy gondolom, hogyha olyan szituációba, helyzetbe és olyan anyagi körülmények közé születünk, mint mondjuk egy báró, egy herceg, egy király, hogy különösebben semmit nem kell tenni, és ugye ez is nagyon sok konfliktust vetett föl, mert nagyon sokszor történt az, hogy nem a megfelelő ember került a megfelelő helyre, ez most is jelent egyébként konfliktust, mert azzal, hogy ő most beleszületett egy helyzetbe, egy gazdasági biztonságban, az nem jelentette azt, hogy ő alkalmas lesz arra a szerepre, hogy uralkodni tud, hogy intézkedni tud, stb. Tehát ez volt például az első ilyen típusú szerep.
Ezek a szerepek most, hogyha most nagyon sarkosan vesszük, ezek a vele született szerepek, azok most is jelen vannak a 21. században is.
Azért gondoltam, hogy el kellene kezdenünk a történetiségéről is beszélni, Mert hogyha azt mondjuk, hogy vele született szerep, akkor ha most a történelmi aspektusból vizsgáljuk, akkor az történt, amit most az előbb mi kifejtettünk ketten. De ha magát a szót nézzük és szétszedjük a szót, hogy vele született szerep, akkor kapásból gondolhatunk arra, hogy tulajdonképpen mi már ott nőként kódolva vagyunk egy dologra, mégpedig az anyaságra. És ez egy olyan vele született szerep egy egészséges nő életében, hogy igazából, hogyha jól megfontoljuk, meg meggondoljuk, meg egy érett anyáról beszélünk, azért ez az élete csúcsa lehet, és én úgy gondolom, hogy a csúcsává is kell válni. Nem azt mondtam, hogy az egyetlen, de azért egy anyának anyává válni, és a saját testén belül egy új életet létrehozni és segíteni 9 hónapon keresztül, hogy megszülessen, természetesen ehhez szükségünk van egy másik személyiségre is, amire érdemes lenne őrájuk is szánni egy külön órát, amit beszéltünk, ugye a férfire is, mert azért bármennyire tehetségesek vagyunk sok irányú, de azért vannak olyan dolgok, amit mi egyedül nem tudunk megoldani, és bizony itt azért nyilvánvalóan ez egy kettős játszma, két ember szerepe, de a maga az anyává válás, mint olyan, mint szerep, ez egyértelműen ugye nyilvánvalóan a női principium lesz, és a női előjog lesz, és bizony ez a legfontosabb szerep, és akkor tulajdonképpen itt már megint nagyon szép párhuzamot láthatunk ugye a vele született szerep történelmi értékelése, illetve a 21. századi értékelése kapcsán is.
Ha az életemet vesszük, vagy bárkiét, vagy csak logikusan gondolkodunk, vannak ugye velünk született dolgok, vagy amiket hozunk, de bizony az életünk folyamán szerzünk dolgokat. Tehát akkor gondolom, hogy ezeknél a szerepeknél is beszerzünk.
Így van. Pontosan a másik ilyen típus a szerzett szerep, ami a régen egyébként ez egy, a történelmi viszonylatban ez egy fölszabadító dolog volt a szerzett szerep, mert ez azt jelentette, hogy addig, amíg ugye jobbágyság volt, királyság volt, földesúri rendszer volt, ott ugye a vele született szerep volt és kész, vagy az volt, vagy nem volt. Aztán, ahogy haladtunk előre a korba, és azért fejlődtünk, mi is emberek, a társadalom struktúrálódott azért, már voltak lehetőségek arra, hogy szabadabban kimondják a véleményeket, így szerencsére lehetett már szerezni előjogokat, meg lehetett dolgokat szerezni, tanulás formájában például.
Konkrétan nevesítsünk.
Mondjuk például, hogyha én most azt mondom, hogy például a politikus szerepe például, vagy az orvos szerepe, vagy a pap szerepe, hogy lehet, hogy neki előszerzett joga nem volt, de aztán szerencsés volt, okos volt, jó helyzetben volt, volt neki egy mentor, aki segített neki, és aztán ő az élethelyzetén tudott javítani, ugye ez lett a szerzett szerep. Ha a 21. századra fordítjuk ugyanezt le, akkor nyilvánvalóan egy karrier megszerzése és véghez vitele, az megint egy szerzett szerep lehet, sokkal egyszerűbben meg lehet oldani nyilván, mint ezelőtt 4-500 évvel ezelőtt. Hogyha a női viszonyokba nézzük, akkor ott megint egy olyan probléma van, hogy azért itt a szerzett szerepekről a nő kapcsán nem nagyon tudtunk beszélni, tehát itt igazán majd a 60-as évek lesz, amikor ugye óriási erővel robban be az, hogy egyenlőségnek kell lenni, és ez nem szabad, hogy így menjen tovább a világ, és ugye a 60-as években azért a Woodstocki mozgalmak ezen jó sokat segítettek, amikor pont az volt a lényeg, hogy a férfi és a nő között egy picit a különbségek, illetve nem is picit, látványosan csökkenjenek. Mit csináltak a férfiak? Ránk segítettek, hosszú hajúak lettek, ugye ők próbáltak egy picit alkalmazkodni, a nők elkezdtek hosszú farmer nadrágokat hordani, és volt olyan időszak, amikor hátulról meg se lehetett őket különböztetni, és lehet rájuk sok mindent mondani, hogy miért csinálták ezt, vagy miért sem, de ha így visszanézünk, szerintem nagyon-nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy azért ennyire nem tudtunk úgy eltávolodni, és nem folytatódott a férfi és a nő között az eltávolodás, mint amennyire a történelem során elindult, és aztán hosszú századokon keresztül megmaradt ez, és esélyt nem látott senki arra, hogy ezek a szerepek, hogy maga a női lét, a férfi lét közeledjen egymáshoz, és ne alá fölé rendeltségi viszony legyen.
Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, de folytatjuk a beszélgetést izgalmasabbnál izgalmasabb témákkal, folytatjuk a 21. század női szerepeivel.
Babusgató, családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval a 21. század női szerepeiről. Ez most itt, hogy érzed, hogy itt a 21. században, amiben mi most élünk, ez a kettő hogy találkozik, vagy hol találkozik, melyik van előrébb, melyik van hátrébb, vagy hogy lehetne ezt jól kérdezni?
Hát egyébként szerintem most a mi életünkben nagyon-nagyon komoly változások vannak, tehát hogyha visszatekintünk azért, mi éltünk a múlt században, tehát ez kár lenne titkolni, tehát Mi ugye éltünk a múlt században jócskán, és azért ott, tőleg ugye az úgymond szocializmusban azért ott próbáltak egy legalábbis külsőleg, vagy külső szemmel nézve egy ilyen egyenlítősdit játszani, vagy ezt megmutatni, és azért a mi gyerekkorunk is erről szólt, hogy azért ilyen előre már megírt szerepek nem voltak, úgymond, tehát nem voltak vele született szerepek, ott inkább a szerzett szerepek voltak azok, amelyek lényegesek voltak. Nyilván anomáliák, eltérések ezen belül is voltak, de én úgy gondolom, hogy talán azért is élhettük meg gyerekként is más, hogy ezeket a viszonyokat és akár ezeket a szerephelyzeteket is, mert igazából, ha az egyiknek volt egy biciklije, valószínűleg másiknak is volt egy biciklije. Aztán majd később, amikor nagyok lettünk, aztán, hogyha mit tudom, valakinek lett egy autója, aztán lett majd a másiknak is egy autója, de akkor a nagy eltérések, különbségek nem voltak. És most, hogyha a 21. századot vesszük, és szerintem szinte évről évre látható az, hogy óriási különbségek vannak, és majd nyilván erről is fogunk beszélni a társadalom belül, a családokon belül is, adott esetben a rokoni kapcsolaton belül lévő családoknál is óriási anyagi különbségek lehetnek. És ez szerintem nagyon-nagyon komolyan befolyásolja mindenkinek nyilvánvalóan az életvitelét, a hozzáállását, az elvárásait saját magával szembe, illetve a külső elvárások tükrében is, és ugye akkor már itt is vagyunk a pervazív szerepeknél, ami azt mondja, hogy a vele született előjogokkal szemben sokkal nagyobb jelentősége van, és végre kimondásra került a szerzett szerepeknek, amiért az ember megdolgozott, és ugye itt tulajdonképpen azt a fajta ellentételezést teszi szélső mesdjére, hogy kilátástalan az embernek az előre haladása. Függetlenül attól, hogy most mégis abba az irányba megyünk, hogy megint megjelennek nagyon-nagyon erőteljesen a szerzett szerepek mellett az előjogok, ami bizonyos státuszhoz tapadóan megjelenik, akár vállalkozás kapcsán, amikor átadják ugye a nagyvállalkozók a családon keresztül ugyanazt a vállalkozást, és tehát tulajdonképpen olyan érdekes, hogy igaz ez, hogy a történelem újakat soha nem mutat, a történelem cirkulál, és hogyha tudnánk a történelmet figyelni, akkor a történelem tudna nekünk tanítani példákat, meg segíthetne nekünk abban, hogy bizonyos dolgokat elkerüljünk, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon érdekes kör, ami tulajdonképpen mindig újra-újra, vagy spirál inkább, ami inkább újra-újra megismétlődik és látható, és látható, itt is visszatérnek ezek a szerepek, hogy azért annyira már arról nem beszéltünk Magyarországon sem, hogy van valamiféle nagyon erős és egységes társadalmi egység, vagy társadalmi egyenjogúság, tehát én ezt kimerem mondani, hogy ez ettől nyilvánvalóan sokkal-sokkal árnyaltabb, sokkal-sokkal bonyolultabb, de azért ez nem lesz nagy titok, ha én most ebben a műsorban azt fogom mondani, hiszen ez dől a médiából, és mindenhonnan is a figyelünk látjuk, hogy azért itt a társadalom rétegei szépen lassan tűnnek el, illetve sajnos szétszakadnak, és jelentős különbség fog közöttük kialakulni, és addig, amíg régen az volt az elsődleges érték esetleg, hogy szerzett szerepként egyetemet, főiskolát, stb. Végezzünk el. Itt most lehet, hogy például az anyagi vonulat lesz az elsődleges, ami nyilván hosszú távon, én úgy gondolom, az ember fejlődése szempontjából egyáltalán nem képvisel előnyt, és én nem tartom ezt egy pozitív dolognak, és nem tartom értéknek sem. Mert innen aztán már egy ugrás lesz, hogy ne adj Isten, amiatt ítéljenek meg valakit, és ez is olyan nagyon erős szó, hogy ítéljenek, vagy hát amiatt mondjanak valakiről véleményt, hogy ő gazdaságilag milyen pozíciót fogad el, hát, vagy foglal el, hát hol van akkor az az ember legbelül, aki magát, az értéket, az individuumot képviseli, hogyha odaig el se jutunk, mert már kívülről látjuk, hogy ő körülbelül milyen státuszt tölt be. Tehát nagyon veszélyes ez a mesdje. És még mindig csak a szerepekről beszélgetünk.
Igen, de azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen, tehát ezek a szerepek. Tehát a szerzet mellett, amit nyilván, amit megöröklünk, amit ugye kapunk, azt azért azt gondolom, hogy egy hagyomány, ami nem szakad meg. Családot említetted. És azt gondolom, hogy elmetünk egy kicsit ebbe az irányba, hogy a nők szerepe a családban, és utána egy kicsit, ha lejjebb bontjuk, hogy a női szerepek a családon kívül még, de egy kicsit akkor kezdjünk most bele, nyilván ez egy hosszabb téma lesz, egy pár mondattal, hogy a családban hogy is alakul.
Ez szerintem az évszázadok során azért, hogyha nagyon klasszikus értelembe vesszük ezt a fajta női, anyai szerepet, ez nem változott. Tehát itt ebből a szempontból még mindig nagyon fontos úgy, hogy az ősközösségnél is, hogy egy anya összetartson egy családot. Én úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb szerepe, amellett, hogy nyilván anya legyen. Tehát ugye ezzel ki is mondtuk, tehát ugye a nőnek a legfontosabb szerepe a családnak az összetartása. Az, hogy ezt ő a 21. században hogy tudja képviselni, mennyi energiával tudja ezt megoldani, az megint egy másik kérdés, illetve azért egy óriási különbség mégis van, azért az évszázadok során tulajdonképpen ez volt az anyának, a nőnek az egyetlen szerepe, nem kellett neki igazán másban energiát fektetnie, vagy megmutatni saját magát, hogy hol tud még ő érvényesülni, de a mai világunkban az nem elég már, hogyha az anya összetartja a családot. Az valahogy, én úgy érzem, hogy van egy lista valahol az anyák fejébe is, hogy aztán kirakta be ezt a listát a fejünkben, nem tudjuk, de lett, ahol első helyen nyilvánvalóan, ha megoldja, kipipálja azt, hogy ő anya, és összetartja a családot, de ez a lista hosszú.
Igen. Anyaként funkcionálunk, azért azt gondolom, hogy most akár már a 20. századot mondhattam volna, vagy a 21. század is. Tehát most egy anyának a családban betöltött szerepe ugye nagyon fontos, de azért van még sok minden más mellette. Most tartunk egy kis szünetet, jön egy kis zene, de hogy milyen szerepek is vannak még a legfontosabb szerepünkön kívül, arról a következő részben beszélünk.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsis Neokros Ildikóval, akivel nagyon jó kis témákról beszélgetünk. Azt gondolom, hogy nagyon sokunkat foglalkoztatja, hogy milyen szerepeknek kell megfelelni ma egy nőnek a 21. században. Elkezdtük ugye a régi időktől kezdve, és bennem az előző rész kapcsán egyetlen egy kérdés merült föl, és ezt most föl is teszem. Ugye azt mondtuk, hogy a nőnek ugye az anyaszerep a legfontosabb. Mit gondolsz arról, hogy könnyebb most anyának lenni, mondjuk az előző évtizedekhez, évszázadokhoz képest, most a 21. században?
Hát ez nagyon-nagyon érdekes kérdés. Lehet, hogy egyértelmű választ nem is lehet rá adni, hogy könnyebb-e. Az biztos, hogy bonyolultabb, vagy összetettebb, igen, talán inkább így. Régebben biztos, hogy egyszerűbb feladatok voltak, amiket meg kellett csinálni, meg eleve azért behatárolt téren belül mozgott egy anya. Tehát szó szerint, ugye általában a házon vagy a falun belül, szó szerint. Most ki kell tekintsen nap, mint nap a világra, és el kell hagyni az otthonát, és vissza kell térjen, és egyensúlyba kell lenni saját magával, a világgal, a munkahelyével, a családjával, a gyermekeivel, a problémákkal. Tehát biztos, hogy sokkal-sokkal összetettebb. Az, hogy nehezebb, valószínűleg nehezebb is, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy most már én nem is tudnám elképzelni, milyen lenne az én emancipált fejemmel, hogyha engem most ki 300 évvel visszaröpítenének, és azt mondanák, hogy szabad itt ülni a meleg tűzhely mellett, meg főz meg a kását, aztán egyéb csöndbe.
Reformokat hoznál.
Valószínű, és én szerintem úgy járnék, mint zsandár, tehát hogy meg is égetnének körülbelül, tehát hogy az a régi világ is, annak is volt nyilván egy bája, fantasztikus lehetett, de szerintem nagyon-nagyon kemény kihívások voltak a régi világban. Tehát én semmiféleképpen nem mondanám azt, hogy úristen, hát akkor nem kellett semmit csinálni, vagy hogyha én most az én édesanyámat veszem, aki a 70-es években engem egyedül nevelt föl, hát azért az is egy elég kemény szerep volt, hogy egy elvált nő hogyan tudta 70-es évek elején a gyerekét fölnevelni, hogy meg tudjon a társadalmi elvárásoknak felelni, és gyárban dolgozni, de az óvoda fele is meg tudjon, vagy az oktatási intézmények felé felelni, és önmagával se konfrontálódjon, és azért úgy körülbelül még érezze is magát jól. Tehát én úgy hiszem, hogy minden egyes társadalmi rendnek megvan a maga elvárásrendszere és a maga nehézsége.
Itt mondtad ki a kulcsszót, azt gondolom, hogy az elvárás. Erre szerettem volna, hogy ez kijöjjön, hogy az elvárások. Tehát, hogy minden korban más volt az elvárás, azt nyilván nem is lehet összehasonlítani, mert az elvárások mások voltak. Visszatérve erre, hogy ebben a nagy elvárásban milyen szerepek, tehát hogy a szerep megfelelés.
Igen, tehát nagyon érdekes, és nagyon nagy igazság az, hogy ahol van árnyék, ott van fény. Ahol van elvárás, nyilvánvalóan ott van valamiféle megfelelés is. És ugye talán ettől szép a világunk, hogy ezek az ellentétek, ahogy egymást egyensúlyozzák, illetve hát amikor nincs egyensúly, akkor van a nagy baj, de azért mi is nyilvánvalóan egyensúlyra törekszünk. Én azt gondolom egyébként, hogy nagyon jellemző a 21. század nőire, anyáira az, hogy ha esetleg nem lenne vele szembe elvárás, akkor ő csinál. Éppen ma beszélgettem az egyik anyukával bent az óvodában, és én mondtam is neki, hogy fogok üzenni név nélkül, és most ezt meg is teszem, pont ilyenekről beszélgettünk vele, és ő is egy nagyon csodálatos ember, egy nagyon csodálatos anya, hihetetlen komoly elvárásokat támaszt saját magával szembe, és most pont a kolléganőmmel próbáltuk arról meggyőzni, hogy picit adjon alább, és ezúton is üzenem, hogy majd még ezt folytatjuk holnap, mert nem fejeztük be, és pont ő jutott most nekem eszembe, hogy minthogyha felszabadítana minket az, hogy valamiféle keretbe szorítjuk saját magunkat a saját elvárásainkkal szemben, és az is igaz, hogy sokszor nincsenek velünk szemben elvárások. De azt hisszük, hogy vannak, és ezért próbálunk ennek megfelelni. Nem azt mondtam, hogy egyáltalán nincsenek, csak ott is elvárásokat látunk, ahol nincsenek elvárások, és épp ezért e szerint szeretnénk működni, és akkor azért ez is jellemző a 21. század nőjére, hogy ha elfárad, akkor meglepődik. De hát azért fárad el, mert ugye teleteszi az életét a már meglevő elvárások mellé, még szubjektív elvárásrendszert is épít, és aztán persze, hogy a nap végére vagy az év végére teljesen elfárad, és akkor csak abba gondoljunk bele, amikor egy 21. századi magyar nő, tisztelet a kivételnek, aki nem így csinálja, ők borzasztóan boldogok, és szeretnék velük találkozni, megcsinálja a karácsonyra az előkészületeket, és szentestére már olyan, mint a mosogatórony. Tehát én nagyon szeretnék olyanokkal találkozni, akiknek ilyen jellegű elvárásaik nincsenek, és egyébként a család nem feltétlenül várja ezt el, csak mi úgy szeretnénk kifejezni a szeretetünket, hogy oda teszünk az asztalon elé mindent, és én magamból is indulok ki, és annyira teletesszük az asztalt a munkánkkal szó szerint, hogy egyszer el se férnek a sok ételtől mindent, és nagyon lelkesek és édesek, csak hogyha mi nem jól osztjuk be az energiáinkat, mert mi azt gondoljuk, hogy ezt várják tőlünk el, akkor mi nem biztos, hogy ezt tudjuk élvezni. És ez mondjuk, ez egy nagyon komoly dilemma a 21. századi nőnél, nyilvánvalóan nem csak a karácsonyi asztal tekintetében, hanem az egész életünk tekintetében, hogyha mi olyan elvárásokat támasztunk saját magunkkal szemben, amiknek nem fogunk tudni megfelelni, akkor lesz ám szerep konfliktus jócskán.
Igen, de az elvárások, ugye meg kell felelnünk a családunknak, a társadalomnak, a munkahelyen, a barátoknak, nagyon sok felekkel, tehát nyilván egy kicsit szét is forgácsolódik az erőnk, hogy hogyan tudjuk ezt koncentrálni, és hogyan tudunk jó anyák lenni, és jó női szerepeket vállalni a 21. században. Erről a következő részben még folytatjuk a beszélgetést, most tartunk egy kis szünetet.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Szabó Kocsisné Ökrös Ildikóval, akivel a 21. század női szerepeiről beszélgetünk. Nagyon gyorsan szalad az idő, és olyan sok mindenről kellene még beszélnünk, de van egy fontos dolog, amit itt beszéltünk, hogy nem szabad emellett elmennünk, hogy a 21. század nőinek a szerepe az mennyi problémát vett föl, vagy milyen problémákba ütközik. Mert azt gondolom, hogy sokszor a meghasonulás szintjéig problémát jelent, és nem tudjuk, hogy hova is kell megfelelni.
Így van, ez óriási probléma, hogy egyszerre több síkunk kell párhuzamosan futnunk nap mint nap, tehát nem azt jelenti, hogy van egy-egy napunk, ami nehezebb, hanem teljesen természetesen üzemeltetjük és működtetjük nagy üzemszerűen a családi létünket, fókuszálunk a munkahelyünkre, megfelelünk a főnökünknek, vagy igazgatjuk a beosztottakat, tehát rengeteg szerepekkel szembesülnünk. Viszont sok olyan nehezítő tényező van, ami egyáltalán nem fogja megkönnyíteni a mindennapjainkat, és itt egy picit megint egy kicsi történelem következik, mert azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a régi időkben a család és az együttlét szentsége, a családon belüli megtartás, hogy saját magunkat megtartsuk egy családon belül, az teljesen egyértelmű volt, és igaz az a mondás, amit az öregek mondtak, hogy az asszony szoknyája sok mindent eltakar. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges mozdulat és mondat, hogy ők nem mindenért rohantak elválni adott esetben. Nyilvánvalóan elő nem fordulhatott az, hogy valakik csak összeköltöztek, és semmiféle kontroll nélkül élték az életüket, és ha nem tetszett, ha volt gyerek, hanem fogták és elköltöztek. Például ez is egy óriási probléma, a családok szétesése, a családoknak az összetartása és az abba belefektetett rengeteg erő. Aztán az is óriási probléma, hogy nem tudjuk, hogy akit választunk, vagy azok sem tudják, akik minket választanak nyilván, hogy igazából milyen családi attitűdöket hoznak magukkal, és hogy nekik mi az érték. Tehát ez is egy hosszú folyamat, mire összecsiszolódik két ember, és lehet, hogy teljesen ellentétes értékeket fognak magukkal hozni, és ott jön a következő probléma, hogy mennyire leszünk egymással toleránsak. Ez szakító próbája lehet egy kapcsolatnak, egy házasságnak, hogy mennyit tudok neki, vagy akarok eltűrni, mennyit kellett gyerekkoromban eltűrni, és kinyomogatja az én gombjaimat azzal, hogy miért kellene nekem megint még mindent eltűrni, vagy a másik nekem eltűr-e annyit, amennyit én eltűrtem, és ebből nem versenyt kell csinálni, hanem a szeretet megtartása mellett érezni kell azt, amikor most nekem kell tűrnöm, illetve a másiknak is viszont kell tűrnie. Nem beszéltünk ugye a szekularizációról, ami a családon belül is begyűrűzik, ami ugye azt jelenti, hogy az egyház, a hit, a vallás már nem tartja össze a családot, mert már nem tud úgymond beleszólni, mint régen az egyház, ahogy bele tudott ebbe szólni idézőjelbe, nyilván jó szándékkal, hogy együtt tartsa a családot, és azért ugye ilyen, hogy válás intézménye, hát majd a Henriknél lesz, aki ugye cserélgette a feleségét, és abból pedig egy egyházszakadás lett, ugye az anglikán egyháznak a létrejött, ennek köszönhető óriási dolog volt, és egyébként szerintem azért nagyon kemény dolog volt abban a világban. Aztán arról is kell beszélnünk, hogy ami ömlik a médiába, igen, felénk, amikor
a szerepekkel kapcsolatban, amikor, ugye, hogy milyen?
Igen, amikor ott van egy anya, aki most már megszült, és most azért már eltelt, vagy 3,5 hét, és most már itt lenne az ideje, hogy a bomba formáját újra visszahozza, de közben szoptassa a gyermekét, és ha lehet, anyatejjel táplálja, mert az a legegészségesebb, de hogyha a mellének a formáját elveszíti, akkor mi fog történni, Úristen? És még emellett egy csodálatos hercegnőnek sem ártana lennie, hiszen a kedves férje jön majd haza, és hát nyilván őnek is lesznek adott esetben elvárásai a nőiségével és a női szerepeivel kapcsolatosan, és ez nyilvánvalóan egy teljesen egyértelmű szerepkonfliktust fog okozni, amit neki belül kell rendezni. Igazából egy hierarchiát kell teremteni a szerepei között, meg kell fogalmazni, hogy mi lesz az elsődleges, és én úgy gondolom, aki egy kisgyereket nevel, aki egy kisgyereket szoptat, attól nemesebb feladat nem sok van. Nyilván az lesz az elsődleges, hogy a kisgyereket táplálja, és a kisgyerek olyan egészséges legyen, mint amit ő szeretne, és az összes többi majd emögé fog szorulni. Bár én azt mondom, hogy csak szoruljon nagyon messzire mögé, mert aki ezt nem látja, akkor tisztán át, hogy mi egy anyának akkora feladata, igen, meg lehet jelenni otthon tejfoltos pólóba. Teljesen normális dolog, nyilvánvalóan nem 30 évig fog ebbe a tejfoltos pólóba létezni, de akkor az elején, a fél évig, másfél évig, két évig, akármeddig, amíg ő szoptatja a gyermekét és táplálja a saját testéből, akkor valószínű, hogy lehet, hogy nem piros körmökkel fog megjelenni, és nagy cisza szemekkel, hanem egész más, kialvatlan lesz, rendezetlen lesz a frizurája, örül, ha el tud menni tusolni, a fodrászt azt csak hírből fogja ismerni, és azért itt nagyon-nagyon jó lenne, ha ezt ugye látna a társadalom, hogy milyen komoly problémákkal kell egy nőnek megküzdenie, és lehet, hogy a médiának is ebbe más állásfoglalást kellene nyújtania, és nem azt kellene felé tolnia, hogyha te nem tudsz ezeknek a szerepeknek párhuzamosan egyidejűleg azonnal 0-24-ben megfelelni, akkor te egy nulla vagy. Tehát egy pseudo pötty, egy semmi. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy le kellene írni a nőiséget, le kellene írni a nőt, az anyát, hanem föl kellene őket emelni. És én nagyon szeretem például az egyik reklámot, amiben nem sovány nők ugrálnak, és hogy ők is milyen szépek tudnak lenni, és most már az egyre több olyan reklám azért jön, én úgy látom Amerika felől, hogy nem mind a két szeme barna. Egyébként bőrhibája van, egyébként meg foltos a bőre, mert ugye ezt örökölte a szüleitől. És hogy ő is tud attól szép lenni, és egész teljes értékű életet élni, és én azt mondom, hogy ebbe az irányba kellene nőként haladni.
Nagyon jó volt hallgatni, és azt gondolom, hogy ez kell, hogy a szerepekkel azonosuljunk, és mindegyikben megtaláljuk magunknak a legszebbet. Zárószóként, hogyha azt mondom, hogy adok neked fél percet, és fél percben mondjuk, hogyha összefoglalnád, hogy tulajdonképpen amiről mi most itt fél órában beszéltünk, hogy mi is a legfontosabb mondani valója.
Én szeretnék egy segítséget kérni a Bagdi Emőkétől, és ő nekem adni is fog, mert van egy csodálatos könyv, amiben ez nagyszerűen megtalálható. Egyáltalán, hogy mi is ez a nőiség, ez a férfi principium, ő így val. Amikor női és férfi mi voltunkról beszélek, akkor principiumokról is szólok. Mi is a nő fő feladata az életben, amire szervei fölkészülnek? Amint azt Carl Gustav Jung svájci lélekgyógyász elénk tárta, a befogadás és egy kisgyermek kihordása. A nő nembeli beteljesülése az anyaság. Milyenek is vagyunk mi nők, amikor kinyílik bennünk a szerelem? Ilyenkor válik nyilvánvalóvá a női magfunkció, amire vágyunk, az érzelmi mágnes hatás, a vonzás, a befogadás, a gyermek türelmes kihordása, a gondoskodás, az otthon ígérete. Mi, nők, magunk mellé, fölé helyezzük a párunkat, hogy védjen és szeressen meg minket. Ez az az alárendelődő, szeretetteli odatartozás, amellyel határtalanul átadja magát, nem félve, hogy önmagát kiszolgáltatja, és rábízza magát a férfi szeretetére. Ez a tiszta nőiség megnyilvánulása.
Hát engem kirázott a libabőr, ettől szebb zárszót nem is kívánhattam volna. Én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, és még nagyon sok minden maradt bennem, azt gondolom benned is, úgyhogy valószínű, hogy folytatása következik még ennek a beszélgetésnek. Köszönöm.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóimnak is köszönöm a figyelmet, hallgassák az ismétléseket, és a műsor hamarosan felkerül a hangalbumba. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra, a mikrofonnál Lovászi Mártit hallották.